és elérkeztünk a műsor második feléhez, ez a Kávézó a világ végén, mint hallhattátok, és mi mindig Juhász András a vendégünk, akivel ott hagytuk abba, hogy akkor ugye jön ez az egész új szelektív hulladékgyűjtési rendszer, amiben most már be kell csatolni a szerves hulladékot is, ami ugye nagyváros esetében azért egy jóval bonyolultabb dolog, mint hogy kivisszük a komposztba, mert hogy nem feltétlenül van, bár vannak már nagyon jó közkomposztálók, de azért itt van például ipari szintű szerves anyag hulladék is, és hogy akkor ti itt ebben is keresitek a megoldást, hogy egy körforgásos rendszert tudjatok ki létrehozni, és ez lenne majd a komposztkör, ami...
Igen, és lehet, hogy visszamegyek egy picit a kályához.
Jó, menj vissza a kályához.
Ahogy szoktam. Hogy ugye alapvetően mi úgy indultunk el, hogy a vendéglátóiparnak kerestünk fenntartható megoldásokat, és az volt a cél, hogy az összes kutatásfejlesztési projekt eredményeként a fenntartható vendéglátás eszközeit mind termékben, mind szolgáltatásban tudjuk megteremteni. Innentől kezdve ugye ezt vizsgálva egyértelmű, hogy a bioműanyag oldalon is a vendéglátóipar számára készítendő egyszerhasználatos termékeket, tehát bioműanyagból készült, komposztálható, lebomló egyszerhasználatos termékeket, vagy csomagoló anyagokat kezdtük el fejleszteni. És jött a következő lépés, aminél ugye abba hagytuk, hogy hogyan lehet ezeket utána összegyűjteni, és hogyan lehet ezeket újra hasznosítani, hogy a körforgásos gazdálkodási modellbe vissza tudjon kerülni az anyag. Ugye itt a kedvenc, részben elcsépelt, részben új kedvenc, új régi kedvenc mondásunk, hogy az anyag nem vészel, csak átalakul. És ezzel a szemlélettel próbáltuk meg a bioműanyagokat integrálni a hulladékgazdálkodásba. És ugye beszéltünk a kerti komposztról, utána ugye a kerti komposztnak a következő lépcsője a szabadtéri industriális komposzt, ahol már ezek a körülmények úgy vannak megteremtve, hogy egy kvázi zárt rendszert hoznak létre, egy fölülről letakart prizmát építenek, ezen belül fölülről letakarva ugye nem tud bemenni a nedvesség, kifele tud párologni, tehát egy szabályozható környezet jön létre, a takaró bent tartja a hőmérsékletet, tehát egy szinte állandó hőmérséklet tud, ez a megfelelő 50-60 fok tud keletkezni és bent is maradni, és szabályozható a rendszer azon keresztül, hogy mi az összetétele magának, a bent lévő anyagnak, hívjuk ezt komposztrágyának, hogyha úgy tetszik. Ez a fajta technika alapvetően a zöld hulladék, kerti zöld hulladék és agrár zöld hulladék kezelésére jött létre, és kiválóan működik, tehát első osztályú komposztot lehet létrehozni vele. Ebbe próbáltuk mi első körben meg integrálni a bioműanyag termékeinket.
Mi történik, hogyha mondjuk beteszed oda, mondjuk egy ilyen prizmába a bioműanyagot?
2-3 évig kísérleteztünk vele, egyébként sikerrel, és kettős érzésekkel zártuk ezt, mert sikerült rájönni arra, hogy lehet komposztálni ipari industriális komposztban lombbal, fűvel, gajjal együtt ezeket az anyagokat, viszont nagyon kicsi százalékban, tehát hogy egy megfelelő keveréket kell készíteni, a maximum 2%-ban lehet ez jelen. Tehát ez a fajta anyag, mert különben egyszerűen nem megy végbe a komposztálódás, és így is egy ilyen 6-9 hét alatt komposztálható el a különböző bioműanyag termék.
Ami egyébként nem olyan sok, tehát hogy egy házi komposzthoz képest ez még mindig egy jó szám, de nyilván nektek, hogyha üzleti szinten akartok ezzel foglalkozni, ez egy kicsit sok.
Kicsit sok, mert mindez idő alatt sokkal több mennyiség keletkezik ugye hulladék formájában. Másik probléma, amit látni kellett, hogy ugye ezeket az anyagokat, tehát legyen ez mint evőeszköz, szívószál, tányér, sörös pohár, bármilyen élelmiszeripari csomagolóanyag, élelmiszerrel szennyezve kapjuk vissza. Tehát, hogyha én ezt megpróbálom összegyűjteni, akkor kapok mellé kecsapot, mustárt, egy kis hamburgert, félrántott húst, tehát hogy különböző élelmiszeripari hulladékot, és ezzel együtt kellett tudni berakni a komposztba. És a következő nagy tanúság volt, hogy ugye, ha az aerób baktériumok, amik ugye magát a komposztálást végzik, túlnyomó rész nekik kell jelen lenniük, aerób baktériumok mellett az anaerób baktériumok túltenyésznek, akkor fölborul a komposztálásnak a mikrobiológiai egyensúlya, és egyszerűen azt mondjuk, hogy megrohad a komposzt.
Tehát nem komposztálod. Olyankor lesz büdös a komposzt.
Így van, pontosan, és azt akár a kert végébe, tehát ugye a saját kis komposztba is tapasztalhatjuk, hogyha itt azért tudnak problémák lenni. Ez a nagyipari részen ugyanígy van. Most a biztonságos egyensúly az olyan 1-2% körül van, az élelmiszer hulladék a teljes anyagban 1-2%-ban lehet jelen. Tehát Tehát nem jelenthetjük ki azt, hogy ez egy hatékony mód arra, hogy mi bár akármennyi organikus hulladékot, élelmiszeripari hulladékot és lebomló csomagolást összegyűjtünk, és azt oda beborítjuk az ipari komposztba, akkor az ott le fog komposztálódni, mert ezt már nem lehet elmondani, hanem egy nagyon precíz, az eddigi módszertanhoz képest sokkal bonyolultabb módszerekkel kell tudni keveréket készíteni, és ez nem működik. Sőt, azt is megtanultuk, hogy igazából nekünk nem is ott kell keresnünk a megoldást, tehát nem a klasszikus kerti hulladékkal együtt kell tudnunk komposztálni, hanem nekünk meg kell tudni oldani azt, hogy akár kizárólag élelmiszeripari hulladékot együtt a lebomló csomagolással, ami nekünk a víziónk, ami leválthatja a következő 5-10 évben az összes élelmiszeripari klasszikus műanyag csomagolást, tehát ennek a két anyagnak együtt kell komposztálhatóvá válnia. És ezen az úton kezdtük el keresni a megoldást.
Egyébként, bocsánat, Ferenc.
Igen, én is akartam.
Marvin, kérlek.
Hogy kérdezte a Márk, hogy mi van akkor, hogy ez bekerül a kommunális hulladékba, és akkor csurgalék, egyebek, tehát ott minden oké. Mi van a fordított verzióban, hogyha e közé kerül mondjuk egy PET palack?
Nagyon egyszerű a válasz, nem fog lekomposztálódni.
Tehát az ugyanannyira,
ott lesz, mint a 6 vagy 9 hét végén az ipari komposztban, mint amennyire ott volt a legelején.
Jó, tehát akkor nem teszi tönkre, nem...
Nem tudja, tehát ahhoz viszont túl gyors a folyamat. Tehát ugye egy klasszikus műanyag, legyen ez a PET palack, ugye vizes palack, 400 év alatt degradálódik. Tehát 400 év alatt szétesik nekünk mikroműanyagra és nanoműanyagra, de nem bomlik le. Ugye a szervetlen anyagok biológiailag bonthatatlanok. Tehát innentől kezdve a klasszikus műanyagok biológiailag nem lebomlóak, ők egyszerűen degradálódnak szaknyelven, azaz szétesnek egyre kisebb és kisebb darabokra, de jó, ezek egy folyamatosan
lényeg, hogy nem teszi tönkre a műveletet.
De minden egyebet viszont igen, hogy ezért keresik nagyon nagy gőzerővel azokat a különböző mindenféle mutáns mikrobiológiális lényeket, amelyek mondjuk esetleg megeszik,
csak igen,
a szervetlent is, és erre vannak is egyébként egész jó eredmények, csak hát az a mennyiség, amennyit termelünk, az egyszerűen, még ha van, lesz is ilyen, azért az a nagyon-nagyon nehezen fog tudni boldogulni, ezért nagy probléma ez az egész dolog. És pontosan. Még egy dolgot akartam én mondani, hogy ugye nagyon sok mindenki egyébként ezért kritizálja ezeket a még ha növényi alapú komposztálható műanyagokat is, ugye a környezetvédők részéről, mert hogy nincs meg hozzá az edukáció, az átlag ember azt gondolja, én is bevallom, először azt gondoltam, amikor megláttam a valamelyik bevásárló központ, hogy ó, van ilyen zacsi, jaj, de jó, akkor ezzel nem kell semmit se csinálni, bedobtam a komposztba, és persze semmi nem történt, tehát ott maradt, tehát hogy nem a megfelelő helyre került, tehát ez valószínűleg kell egy rendszer, hogy pontosan tudják az emberek, hogy mit hová kell tenni. Tehát itt azért ez egy ilyen keveredést okoz.
Nekem ezért is merült fel, mert hogyha lesz majd, tehát én is most már eljutunk arra a fejlettségi szintre, hogy el tudom vinni, be tudom dobni valahova a szerves hulladékomat, hogy mivel ha véletlenül bekerül ezáltal egy csomó minden más is, ami elvileg nem oda való.
Hát szűrni kell.
Ez kiszűrhető belőle, szerencsés módon nagyon könnyen.
Ez a jó.
Igen. Két dolog jutott eszembe, az egyik a zacskóról egy nagyon rövid sztori. A Humusz Szövetség csinált egy, mint civil szervezet, egy nagyon kiváló kutatást arra vonatkozóan, hogy a jelenleg az élelmiszerláncokban elérhető lebomló fóliák, csomagolások, legyen az zacsi, vagy ez a zöldséges zacskó, vagy a füles zacskó, amiben hazaviszik az élelmiszert, az valóban komposztálható-e, és az esetek jelenleg 100%-ában, tehát a vizsgált üzletláncok által jelenleg biztosított lebomlók, a háztartási komposztba lebomlottak.
Igen.
Mindegyik. Igen.
Az jó hír.
Tehát Humusz Szövetség oldalát érdemes megnézni ezzel kapcsolatosan. A másik pedig az, hogy most volt másfél-két hónapja a Planet Budapest fenntarthatósági expo, egy kiváló rendezvény, ami összegyűjtötte az összes magyar fenntarthatósági innovációt, és egy kiváló bemutatást tartott arról, hogy jelenleg mi a probléma maga, amivel közdünk, globális felmelegedés és annak a következményei, és ezekre az innovátorok, a jelenleg Magyarországon működő kutatásfejlesztéssel foglalkozó cégek, vagy már gyártással, szolgáltatással foglalkozó cégek milyen megoldást hoznak. És ezen a kiállításon sikerült bemutatni nekünk a 100%-ban lebomló üdítőipari csomagolásunkat, tehát olyan dzsúzos palack, ami a palack test, a kupak és a címke egy azon lebomló komposztálható bioműanyag termékből készült, ezt jövő évben most már januártól kereskedelmi forgalomba is hozzuk. És itt ugye az abszolút két problémát, tehát a környezetvédelmi problémája a csomagolóanyagnak és az egészségvédelmi problémája szintén ugye magának a csomagolóanyagnak megoldottá vált. De megint ugyanott tartunk, hogyha ez egy elfogyasztott, frissen facsart narancslé után a szelektív hulladékgyűjtőbe kerül, akkor mit tudunk vele kezdeni, és mit lehet vele kezdeni, és ott tartunk megint, hogy élelmiszerrel szennyezett, lebomló csomagolásunk, élelmiszeripari csomagolásunk van, ennek a kezelésére kellett megoldást találni. És itt indultunk el azon a vonalon, hogy akkor a nagyvilágban keressünk olyan kutató cégeket, akik ugyanezen problémával foglalkoznak, és ennek az élelmiszerek komposztálásra vonatkozó problémájával, amihez mi tudunk csatlakozni a bioműanyag termékek komposztálási technológiájával és az ahhoz kapcsolódó know-how-val, és ezt összegyúrva tudjunk egy olyan gépesített komposztálást létrehozni, ahol magát a folyamatot, amiről ugye beszéltünk, hogy legyen megfelelő páratartalom, legyen megfelelő hőmérséklet, legyen szellőztetve megfelelő mennyiségű levegővel maga a komposzt, és megfelelő, és kizárólag megfelelő mikroorganizmusok legyenek benne, aerób baktériumok. Ezeket összegyúrva egy technológiába, gyakorlatilag egy gépbe, minden paramétert megteremtve, sőt, professzionalizálva ahhoz, hogy a baktériumok a lehető legnagyobb hatékonysági fokon működjenek, sikerült találni egy olyan technológiát, és kifejleszteni egy olyan technológiát, amivel most már gépesítve, gépesített komposztálással élelmiszeripari hulladékot, legyen ez állati vagy növényi eredetű, és bioműanyag, egyszer használatos terméket vagy csomagolást 24-72 óra alatt tudunk elkomposztálni. Tehát ugye kerti komposztálás 6-9 hónap már?
Hát attól függ, igen. Tehát az időjárástól függően, meg mennyire így kezelik jól azt a komposztot, de igen, simán.
Ipari komposztálás 6-9-7, és ugye ott 1-2%-ban lehet élelmiszer jelen és biomianyag jelen. Itt pedig beszélünk 24-72 óráról, úgyhogy akár 100% élelmiszer hulladék, vagy az élelmiszer hulladékban akár 20-30%-nyi biomianyag.
Wow.
Tehát, hogy itt van jelenleg most már kézzelfogható megoldás, ezt is ezen a kiváló kiállításon sikerült bemutatnunk, ezt a rendszert és ezeket a gépeket, és ezzel kapcsolatosan van a víziunk, és ahonnan elindultunk ugye a komposztkör, és akkor végre sikerült ugye visszatalálni maga a komposztkör víziója, ami már arra próbál rámutatni, hogy hogyan lehet az anyagot ugye a körforgásba tartani, legyen ez élelmiszer hulladék. És ugye itt nagyon fontos, tehát ugye az angol waste szó, és ugye a wasting is zero waste fogalma, ugye a waste az egyben a hulladékot, és egyben a pazarlást jelenti. Tehát ugye az elpazarolt élelmiszer hulladék fogalma.
Ami itt, nagyon ugye, jelentős egyébként, nagyon jelentős.
Nagyon jelentős, és ugye itt innentől kezdve ugye az első feladat az volt, hogy végig gondoljuk, hogy ez hol jelenik meg, és megint ugye ott vagyunk a vendéglátóiparnál, ami nekünk alapvetően ugye a szívünk csücske és a vendéglátás kizöldítésére sikerült ezzel megint egy egészen jelentős megoldási lehetőséget hoznunk. Mégpedig azért, mert ugye a vendéglátókban a megmaradt étel, amit ugye a vendégek nem fogyasztottak el és visszaért a konyhára, találkozik az előállítás alatt keletkezett élelmiszer hulladékkal, tehát a bejövő és feldolgozott félig vagy egyáltalán nem feldolgozott alapanyagoknak a feldolgozása közben keletkező hulladékkal, ezt köznyelven hívjuk mosléknak. Ugye? Igen. És ugye a moslékkezelésre jelenleg is van hulladékkezelési megoldás, és ezt nagyon fontos elmondani, jelenleg ezt elszállítják. És az elszállítás után ez a legtöbb esetben ugye biogáztelepeken landol, tehát biogázként dolgozzák föl. Itt az volt a kérdés, hogy tudunk-e mi kisebb környezeti lábnyommal rendelkező megoldást hozni. Tehát, hogy lehetséges-e az, hogy magának a feldolgozásnak, ha már a rendszer működik, és tényleg sikerül megállítani a pazarlást azzal, hogy ezt beöntjük a kommunális lerakóba, hanem ez tényleg megvan az újrahasznosítási folyamat és a körforgásos áram rá, de hogyan lehet ennek a környezeti lábnyomát csökkenteni, úgy, hogy ez megéri a vállalkozónak, és megéri a kvázi a környezetnek is. Tehát azt a kérdést kell felvetnünk, hogy az a technológia, ami az nem más jelent, mint hogy egy ilyen komposztáló gépet elhelyezünk egy vendéglátó egységbe, az tud gazdaságos, legalább ugyanannyira gazdaságos, vagy ne adj Isten gazdaságosabb lenni, mint az az elszállítással járó költség, amit ugye a napi, heti, havi üzemelésben most jelenleg egy vendéglátóegységnek bele kell számolnia.
Ezt magyarán mondva, ez úgy néz neki, hogy van egy, akkor mindenhová le lenne téve egy ilyen komposztáló gép, és akkor ezt ott rögtön helyben a vendéglátóipari egység tudja a komposztálni a dolgait, és aztán mi az eredmény, mit kap ebből ki, tehát mi lesz a végproduktum.
Így van. A végproduktum, és ez talán még egy nagyon izgalmas dolog, ugye megint egy picit a fogalmakról, ugye downcycling, recycling, upcycling, tehát maga az újrahasznosítás minősége a következő kérdés, mert itt ugye egy nagyon fontos szempont van, hogy akkor hívhatjuk valóban újrahasznosításnak azt a folyamatot, amit elvégzünk, hogyha legalább ugyanolyan értékű anyag keletkezik az újrahasznosítás után, mint az anyag, amit eredetileg újrahasznosítottunk. Uh-huh. Tehát innentől kezdve nekünk minimum a recycling, vagy az upcyclingba kell gondolkodni. A berendezésekből 24-72 óra alatt keletkező szerves tápkoncentrátum, ami gyakorlatilag az output, ami kijön. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon magas szerves anyag tartalommal rendelkező komposztról beszélünk, amit már ugye nem klasszikus komposztnak hívunk, hanem komposzt koncentrátumnak, és ugye még mi is egész hosszasan ötleteltünk erről, hogy hogyan kéne hívni a gyereket.
Igen.
Valójában, és ugye hogyan tudjuk ezt a köznyelvbe úgy bevinni, hogy érthető legyen, hogy mi ez az anyag. Tehát a klasszikus komposzt szerves anyag tartalmának az 5-10-szeresét tartalmazza ez az anyag. Ez egy száraz, puderes földnek kinéző anyagról van szó, amiben ugye mindenféle állati és növényi eredetű szerves hulladéknak a komposztja, a lebontott szerves anyag tartalma ott van, tehát nem csak a klasszikus komposztban a kerti lomb, a levágott fű, a gajak és egyéb kerti hulladékokról van szó, hanem itt ugye jelentős mennyiségű állati eredetű, például hús, hal, nyesedékek, kisméretű csontok, tehát gyakorlatilag bármi helyet tud kapni.
Ami nagyon fontos, mert egyébként klasszikusan a komposztban nem való, nem javasolnak semmiféle állati eredetű dolgot, húst, hígradékot, csontot, ilyesmit, tehát
itt
ez már egy óriási.
100%-ban mehet. Tehát, hogy ez teljes egészében. Itt a marha lábszár csont kategória az, amit már nem szeret a masina, de azon kívül a kisméretű csirke csontok is gyakorlatilag azok mondjuk olyan egy hét alatt azok is le tudnak bontódni és teljes egészében.
És azért nem akarjátok ezt a végeredményt komposztnak hívni, mert ez több, mint egy komposzt. Tehát ez egy koncentráltabb dolog. Így ugye van. Itt merült fel, hogy ez kvázi, mint egy műtrágya. Csak így erre van. Mondtam, hogy annak megvan egy ilyen negatív hozadék, hogy a műtrágya, igen, az mű, akkor az valami szervetlen, tehát az, igen, amit nem szeretünk.
És így lyukadtunk ki közösen a szerves tápkoncentrátumnál.
Igen.
A bioműtrágyának az alternatívájaként gondolunk erre az anyagra. Jelenleg ugye azon dolgozunk, hogy ennek a felhasználhatóságát, amit egyébként nemzetközileg bizonyítottak, tehát hogy az Európai Unióban már megfelelő forgalomba hozatali engedélyszámmal rendelkezik ez a termék. Különböző agrárkísérletek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen minőségben javítja a talajt, és mekkora hozam bőséget vagy hozam többletet tud ez jelenteni ugye a különböző növényeknél. Alapvetően a savas talajt kedvelő növényeknek a legpozitívabb, és ott lehet a legnagyobb mennyiségben bekeverni. És kifejezetten a felhasználás módjára is ugye vannak utasításaink, ahol az a cél, hogy a klasszikus komposzt vagy kerti föld 1-10 arányú keveréke jöjjön létre, tehát 10% a szerves tápkoncentrátumból és 90% magából a földből, komposztból és egyéb anyagokból. Ezen keresztül tudnánk integrálni ezt akár a háztartásoktól, tehát dísznövényektől, balkonnövényektől kezdve a kertesházakig, ahol már ugye hobbi kertekről beszélhetünk, veteményes kertekről beszélhetünk, és egészen az lenne a cél, hogy megfelelő kutatásokat tudjunk arra végezni, hogyha ez a vízió, ez valóságá válik, akkor ott már nagyon jelentős napi, akár napi több tonnás mennyiségű tápkoncentrátum keletkezhet, hogy hogyan lehet ezt a klasszikus konvencionális mezőgazdaságban integrálni. Ez a jövő feladata.
Jelenleg egy ilyen gépezet, ez mondjuk milyen mennyiségű hulladékkal tud elbánni? Mennyit teszel be, és mennyit veszel ki?
Maga a technológiának láttuk, hogy az integrálhatósága, tehát a különböző méretű vállalkozásokba való becsatlakozásánál nagyon fontos, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy hány kiló szerves hulladék keletkezik egy adott háztartásban, vagy egy adott vállalkozásban. Tehát itt most első körben ugye a vállalkozásokból indultunk ki. Itt egy átlagos vendéglátó egységnek olyan 20-30 kiló a napi előállítása, szerves hulladék előállítása. Ez egy komolyabb ipari konyha esetén mondjuk ennek a duplája 80-90 kiló környékén van. Egy szálloda esetében, szobaszám függvényében és csillag függvényében ez már 100-tól egészen 400 kilóig terjedő mennyiség. És ennek a mennyiségnek kell tudnunk a megfelelő méretű berendezést biztosítani, tehát gyakorlatilag most már 5 kilótól, tehát napi 5 kilós mennyiségtől 1250 kilós mennyiségig bezárólag vannak berendezéseink, és itt lépcsőzetesen fölfele a megfelelő méretet tudjuk mindig kiválasztani a megfelelő hulladéktermeléshez. És a legelső volt talán most itt a fontos, hogy most már van háztartási jellegű megoldás is, ahol napi 5 kiló feldolgozására megfelelő berendezés is van a portfólióban. Ez nagyságrendileg a jelenlegi kimutatásaink szerint 5 átlagos méretű háztartásnak a napi hulladék mennyiségét tudja menedzselni, tehát egy kisebb méretű társasházban vagy egy nagyobb méretű társasháznak egy szintjére megfelelő méret. És ugye elérkeztünk a legnagyobb kihíváshoz, hogy hogyan lehet ezt egy belvárosi, egy városi környezetbe, társasházi környezetbe integrálni, amire most igyekszünk megfelelő kísérleteket elvégezni, és ezzel elérhetnénk azt, hogy maga a szerves hulladék a lehető legkisebb CO2 kibocsátással, széndioxid kibocsátással tudna az újrahasznosítás útjára lépni. Tehát nem kéne összegyűjteni, majd elszállítani egy feldolgozó telepre, ahonnan tovább kell szállítani egy biogázüzembe, hanem adott keletkezés helyén feldolgozható.
És hogyha mondjuk elképzelek egy társasházat, minden szinten van egy, ennek nyilván kellene azért még az első körökben mindenképpen nem egy karbantartói szerepkör, vagy nem tudom, mert valószínűleg ezt azért még nem ugranák meg egyik pillanatra a másikra.
Ez egy szolgáltatás lenne, nem?
Tehát ezt az egész szolgáltatást nyújtanátok.
Alapvetően a szerviz, ugye magának az egész rendszernek a háttere, a szervizszolgáltatást ugye mi biztosítjuk, ugye, mint ugye a magyarországi első forgalomba hozó vagyunk, így a kötelezettségünk is evidens, viszont még talán a beszélgetés elején mondtál egy nagyon fontosat, hogy az edukáció szerepe. Én úgy gondolom, hogy jelenleg, ahol most ugye egy nagyon jó cél érdekében óriási erőfeszítések vannak, mind az Európai Unió, mind a Magyar Állam részéről is, ugye ez a jelenlegi szereplő, piaci szereplő, akinek a hivatása ezt a problémát most megoldani, ez maga ugye a MOL és a MOL-nak a hulladékgazdálkodása. Ezeknek az óriási erőfeszítéseknek az integrálhatóságáról, magáról a hogyan kell használni az újonnan létrejövő rendszert, szerintem szükséges folyamatos kommunikációt folytatni a társadalommal, edukálni.
Ezt már azért is, mert egyszerűen látjuk mindannyian, hogy mik kerülnek be a szelektív hulladékokba. Tehát ha valaki még, aki azt hiszi, hogy most nagyon jót tesz, valószínűleg nagyon-nagyon sok hibát követel. Vannak ezek a hústálcák, aminek ott van az a netszívó valami. Az például biztos, hogy nem odavaló. Tehát az tönkre tehet, gondolom én, a környezetében egy csomó
ugyanannyira, amennyire a romlott tejföl sem odavaló a tejfölös dobozban, tehát ugye azt is ki kéne mosni.
Igen, de gondolom erre is van adat, hogy mennyire teheti tönkre a feldolgozható.
Maximálisan, tehát maximálisan, igen. És ugye megint az organikus hulladékok külön gyűjtése, mint ugye a barna kuka bevezetése, az pont azt célozza, hogy minél kevesebb szerves élelmiszer hulladék legyen az egyéb frakciókban, tehát a kommunálisban és a szelektívekben. És itt nagyon fontos, hogy már azon is dolgoznak, hogy a kommunálisba bekerült hulladék is átessen egy szelektáláson a hulladéktelepen, és még abból is ki lehessen szedni. Tehát, hogyha a vegyes zöld kukába kerüldő, de még abból is ki lehessen szedni az újrahasznosítható anyagokat, különböző válogatókat tesztelnek, infrás válogatót, ami az infrával érzékeli a különböző anyagtípusokat, és ilyen kifúvásos vagy kipöcköléses módszerrel szelektálja külön. Tehát tényleg itt az egyetlen igazi nagy probléma, ha annyira élelmiszerrel szennyezett, hogy a gép nem ismeri föl, föl, vagy az anyag már annyira szennyezett, hogy újra hasznosíthatatlanná válik, és ezért egy fantasztikus dolog az, hogy most már az organikus hulladékot majd külön lehet gyűjteni.
Valaki azt kérdezi tőlünk a 0636980980-as Viberen, hogy tojáshéj mehet-e bele? Mert ugye az mindig egy ilyen rakoncátlan dolog a házi komposztban is.
Problémamentesen. Tojás, akár tojással együtt
mehet. Akár cappompak a tojás. Szerintem, amire Marvin célzott, és akkor utána mindjárt zenélünk egyet, hogy mondjuk a ti rendszeretek, hogyha egy társas házban van, hogyan tudjátok azt megoldani, hogy ott mondjuk valaki, nem tudom, Géza néni a harmadikról ne dobja bele ebbe a cuccba a pelenkát.
Hát nem pont erre gondoltam, mert pont azt akartam, hogy még a jó hisz, de azt megválaszoltad, edukáció nyilván, mert tényleg az, hogy sokszor sokan jót akarnak, de mégis valahol rosszat vagy nem úgy tesznek jót, ahogy az igazán jó lenne. Ez megint más kérdés, hogy ki az, aki belehajtja a pelenkát, de az már egy nagyon...
Igen.
Az már még nehezebb eset.
Egy nagyon kedves pedagógussal, egy igazgatónővel beszélgettem múlt héten, és ő mondta nekem, hogy a példa tanít. És talán ez a legjobb elvrendszer az edukációs kampány mögé. Tehát olyan társasházakat kell találni első körben, akiken ezt a pilot, ezt a kísérleti projektet be lehet mutatni, ahol van hajlandóság és van akarat a lakók nagyobb többségében. És velük egy folyamatos kommunikációt kell tudnunk nekünk folytatni. Nyilván az edukációs kampánynak kell lennie offline, kell lennie online eszközének, és kell lennie a személyes eszközének, ahol meg tudjuk tanítani a felhasználót, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen annak érdekében, hogy ez a rendszer működni tudjon. És utána jön a következő, hogy valószínűleg, hogy a hibafaktor az elkerülhetetlen, hogy legyen, az a cél, hogy minél kisebb legyen, és hogy ez a hibafaktor, ez ne akadályozza a rendszer folyamatos működését, és az előbb kérdeztet, hogy mi lesz akkor, ha bekerül valami, ami nem komposztálható, az ott is marad, a kiszedésnél az ott lesz az anyagban, és azt külön kell tudni válogatni, egy rostálás egyébként, tehát egy nagyon egyszerű módon kiválasztható belőle a nem szerves és nem komposztálható frakció.
Marvin, muzsikáljunk egyet?
Szerintem egy reklámblokk után.
Jó, és mi lesz az?
Hát akkor Faith No More ugyan angolul énekelnek, de ez a dal kivételesen spanyolul is elkészült, úgyhogy az Evidence spanyol verziója.
Nagyon jó.